Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra előírt igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Péter első levelében, a második rész 9. és 10. versében a következőképpen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Amen. Szeretett testvérek, a Biblia nélkül sokkal szegényebb lenne az ember reménységének a története ebben a világban. A Szentírás arról számol be a mindenkori emberiségnek, hogy Isten hogyan próbál rajtunk segíteni, és hogyan keresi a társaságunkat, a közelségünket, a közösségünket. Ha egymás mellé tesszük, akkor a Szentírás bizonságtételét úgy is fölfoghatjuk, hogy öt nagy szövetség ívén keresztül az egész emberiség történetét megpróbálja átfogni, ahogyan kereste velünk a mindenkori emberrel évezredek óta a közösségvállalást. Az első szövetség már rögtön ott van az ember fölismert magányánál és tragédiájánál a bűnbeesés után, amikor elrejtőzködik Isten elől, aztán Isten valahogy kipiszkálja onnan a bokor alól, ahova elbújt, és kénytelen szembenézni azzal a valósággal, amit magának teremtett a bűnnel való közösségvállalása kapcsán. Isten elmondja, hogy kire mi vár az asszonyra, mi vár a férfira, mi vár a kígyóra, mi vár a teremtett világra, és aztán megszólal az első szövetség ígérete, a Jézusra mutató szó, de majd eljön az, aki a kísértőnek, a ravasznak, a gonosz ellenségnek a fejére tapos, és újra megnyitja az ember számára az Édenkertbe, a mennyországba való utat. Aztán ott van a második szövetségkötés a világ pusztulásakor, amit a szivárvány jelez, hát ugye évezredeken keresztül mást jelzett a szivárvány, mint a saját napjainkban. Az évezredeken keresztül jelzett szivárvány üzenet az volt, ami az özönvíz után, az emberiséget elpusztító özönvíz után, a fölszálló párán megcsillanó napsugarak hatása volt, az a remény, hogy már a mindent elnyelő víz, a mindent elnyelő pusztulás megfordult, és újra Isten gondoskodása alá került az ember élete, visszakaphatja az élhető világot, és ez volt a szivárvány, a fölfelé párolgó víz és a visszatérő reménységet adó napsugárnak a találkozásából a második szövetség jele. A harmadik szövetség Ábrahámmal történt, ez már egy személyes, nem csak úgy általában a világ felé mutatott jó indulat, hanem bizony az is, hogy Ábrahám, aki Isten barátja volt, hiszen azért erről beszél a Bibliánk, partnerre talál ebben a barátságban. Hogy Isten belemegy abba, hogy igen, barátja akar lenni Ábrahámnak, annak az Ábrahámnak, aki barátja akar lenni Istennek, és hogy ez elegendő alap arra, hogy szövetséget tudjon vele kötni. Ábrahám szövetsége nagy dolgokra jogosítja föl a reménykedőket, nagy néppé teszlek, és benned, a te utódaid között fogom megáldani az egész emberiséget. A negyedik nagy szövetségkötés Mózes szövetsége. ahol Isten megpróbál konkrét tartalmat adni arra, hogy mennyi élet lehetősége van az embernek. Esketésekkor, keresztelésekkor, bizonyos értelemben még búcsúztatásokkor is ugyanezt tesszük, konfirmációkor. Megpróbáljuk elmondani igehirdetésekben, igékben, liturgiákban, hogy mennyivel gazdagabb lehetőségeket ad az Isten az embernek, mint az a saját erőnkből következne. És ezeknek a lehetőségeknek a hirdetése valójában ezeknek a szolgálatoknak, ezeknek az élet küszöbön álló szolgálatoknak az értelme. Ugyanezt teszi Mózesnél is. Nem arról van szó, hogy korlátokat vagy erkölcsi szabályokat akar pusztán adni az embernek, hanem arról van szó, hogy táruljon föl az ember szeme előtt, hogy jó és istenes módon is mennyi öröm lehet a munkában, mennyi öröm lehet a család és a házas életben, mennyi öröm lehet abban, hogyha valakikért tehetek valamit, és vissza akarja adni az embernek azt a reményt, hogy a rendezett életnek megvan az áldása és a békessége. És hát természetesen az ötödik szövetség, amely mindent beteljesít és fölülmúl, a Jézus Krisztusban kötött új szövetség. Hogy miért mondtam el mindezt? Mert tulajdonképpen, amikor Péter első levelében ezeket halljuk, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, akkor egy olyan igét idéz föl a levél írója, amely bizony a Mózessel történt szövetségkötéskor hangzik el. Visszautal a régi szövetségekre is. És utána megmondja, hogy Jézus Krisztusban immár mindenki számára ez bizonyossággá és valósággá vált. Minden korban ez volt az ember első számú próbatétele az Istennel szemben, és a kereszténységgel szemben is, hogy összetörjön bennünk a reménység, hogy bármi köze van annak, ami velünk történik, és akik vagyunk az Istenhez. Márpedig, ha nincsen Isten, vagy ha a mi életünk semmilyen szerepet nem játszik az Isten tervében, akkor nincsen miért küzdeni. Akkor tényleg be kell érni órákra vagy napokra szóló célkitűzésekkel, 4 éves ciklusokkal, 8 évig tartó hosszabbításokkal, de az egész nem jogosít föl bennünket többre. De nem ez a helyzet. A Biblia alapján ma onnan kell elindulnunk, hogy Isten folyamatosan jelzi azt, hogy ennek a világnak nagyon mély alapja van, hogy mindannak ellenére, amit a mindennapjaink csatazaja megpróbál eltakarni, meg túlharsogni az életünkben, az Isten által vetett alapok ma is érvényesek. Az Istennek a szövetségkötő hajlama, az Istennek az embert kereső szándéka, az Istennek az embert szólongató szava ugyanúgy itt van jelen az életünkben, mint ahogy ez történt bármelyik nemzedékkel eddig a történelemben. És ez nem kevesebbet jelent, mint hogy Isten megelőzött minket. Nagyon veretes evangélikus gondolat ez és tanítás ez, hogy azért bátorkodunk hinni az Istenben, azért bátorkodunk bízni a kegyelemben, az irgalomban, amire Péter levele most bátorít bennünket, mert ő előbb szeretett minket. Mert ő előbb adott jelt, mert ő előbb mondott igét, mert ő előbb adta a vérét és az életét, értünk. Hadd erősítsem meg, hogy nem beszéltem a levegőbe, hogy 2 mondatot fölolvasok most Luther Márton Kiskátéjából, hogy tényleg elhiggyük, hogy ez az evangélikus lelkünknek, szívünknek ma is nagyon sokat mondó gondolat lehet és életvalóság lehet. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott, vagyis minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmától megszabadított, a sajátjává tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével. ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek. Az ő országában ő alatta éljek, és neki szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban. Mindez azért, mert ő előbb szeretett minket. Na most, hogyha ilyen világosan tisztába kerültünk azzal, hogy a Szentírás teológiájában minek hol a helye és milyen erős alapok vannak, akkor már csak egy kérdésünk kell, hogy legyen, hogy ennek következtében van-e bármi konkrét tennivalónk nekünk a saját életünkben. Az a különleges dolog, hogy a sok-sok bátorító jót, az Isten megbízhatóságát, az Isten ránk vonatkozó kiválasztását, hogy Isten üzenetének címzettjei vagyunk, a Péter levele is egy olyan gyülekezetnek akarja megerősíteni, amelyik nyakig ült a bajban. Tudjuk, hogy Péter levele mögött egy olyan igehallgató közösséget kell elképzelnünk, akik egyrészt üldöztetésnek voltak kitéve, kivetette őket a társadalom, rengeteg mindennapi nyomorúságukban még tényleg ilyen fokozott nyomásnak voltak kitéve. Abban az időben már bőségesen dübörgött a besúgás, az árulás. Mindenki próbálta erősíteni azt, hogy politikailag nem korrekt, a kereszténység követése, mert veszélyezteti az antik római hagyományokat, és ez politikai árulásnak számított a római birodalomban. És annyi minden más volt, ami arra intette az embereket, hogy bölcsebb dolog azért mértéktartó távolságot tartani a keresztények közösségével. Milyen különös dolog, hogy arra, hogy az embernek megéri küzdeni, hogy érdemes a jó dolgokban hinni, hogy érdemes a jó dolgokat közelengedni magunkhoz, sokszor nem a jóság, a nagy jóság döbbent rá bennünket, hanem az, amikor ellenkezésbe ütközünk, amikor szembesülünk a valósággal, a rossz valóságával. Amikor elkezdjük fölismerni a valós téteket. Milyen nyomorúság ez a szívünkben, hogyha valaki jó hozzánk, legyen az Isten vagy sokszor ember is, az nem elegendő ahhoz, hogy szeretetet váltson ki belőlünk. Hogy mi is azt mondjuk, hogy mert te jó voltál, én is jó akarok lenni. Látjuk azt az indulatot, ami ebben a világban benne van, hogyha egy kicsit jó voltál velem, akkor én annál agresszívebben követelem, hogy legyél még jobb, és még jobb, és még jobb, és mindig egyoldalúan én akarom kivenni belőle, amit lehet. Milyen jó és egyszerű dolog lenne, hogyha a jóság önmagában jóvá tudna tenni bennünket. De a helyzet nagyon sokszor nem ez. Szembesülnünk kell a rosszal, a kegyetlennel, az agresszívvel, az irgalmatlannal, a meg nem értővel, az árulóval, a gorombával, a hatalomra törekvővel, a gátlástalannal ahhoz, hogy rádöbbenjünk arra, hogy mekkora értéke van annak, ami igazán jó, mekkora értéke van annak, aki igazán jó. A rossz ereje tud bennünket nagyon sokszor a jóhoz oda kergetni, oda vezetni, oda vonzani igazán. Mondhatnánk azt is, hogy testvérek, ne keseredjetek el azon a rosszon, ami ott van körülöttetek az életben. És ne keseredjetek el azon a rosszon, ami ott van bennetek, bennünk. Mert mi az az igazság, hogy realista, két lábbal a földön járó keresztény emberekként azt a tanítást kaptuk Istentől, hogy mi nem beszéljünk mellé, ha rosszról van szó. Nevezzük a nevén. Mondjuk ki, hogy van. Nagyon sok vitánk szokott lenni, szakmai vitánk, hogy így mondjam, lelki gondozókkal, vagy pszichológusokkal, tisztelet a kivételnek, akik mindig arra próbálnak rávenni bennünket, és ez egy szakmai vita a keresztény lelki gondozók és közöttük sokszor, hogy mindennek nézzük csak a jó oldalát, még a rossznak is. Hogy milyen jó, hogy az megtörtént, mert ezt és ezt tanulhattam belőle, és ebben lettem belőle jó. Persze, a rosszból is jöjjünk ki úgy, hogy legyünk jobbak tőle. De a rosszat ne kezdjük el házi cicának nevezni. A rossz bizony harapós valóság. A rosszat merjük bátran rossznak nevezni. Annál rosszabbat nem lehet elképzelni, mint ha már a rosszat sem szabad rossznak nevezni, mert mindenki érzi, hogy valami baj van. Csak kerülgetjük a témát, a megoldást. Kiszolgáltatjuk magunkat. Mert mi úgy növekedtünk föl a Biblián, a Szentíráson, az ige hirdetésen, hogy látjuk, tapasztaljuk a rosszat is, körülöttünk, sokszor a fejünk fölött, és sokszor önmagunkban is. És Péter levelének, amikor egyoldalúan bátorságra és bizakodásra és irgalommal megtelő szívre, fölbátorodó szívre bátorít bennünket, akkor a hátterében bizony ott van ez a tapasztalat. Ez nem levegőben mondott beszéd. Ez nem valami élettelen dolog, hogy a Biblia úgy is biztosít bennünket Isten jó indulatáról, nem nagyon kell nekünk aggódni afelől, hogy egyébként milyen indulatok tépik a világot vagy a mi életünket, hanem a levélíró azt mondja, hogy ez az ige hirdető lelkipásztori testvérünk azt mondja, hogy amikor szembesültök azzal, hogy mennyi baj van, mennyi nyomorúság van, mennyi indulat van, mennyi balra-félre vezető szándék van, most nem politikai értelemben mondom ezt, hanem emberi értelemben, akkor nyugodtan mondjátok ki, hogy annak ellenére érvényes az Isten ígérete. Mert nagyon fontos ezt úgy látnunk, hogy ennek az igének talán nem is a nagy ígéretekben van a csattanója, az igazi bátorítása, hanem az első két szóban, amin olyan könnyen túl lendültünk, és amit csak olyan átvezető fordulatnak tartottunk, ti azonban. Mondhatnánk úgy is, hogy ti viszont, vagy ti ellenben. És ez a mi életünk valósága, hogy mi ellenben vagyunk. És hogy még a jóságot is abból tanuljuk megértékelni, és az életünket rábízni a jóságos Istenre, hogy tudjuk, hogy sokszor ellenben vagyunk. És ez milyen nagy dolog, ettől hat meg bennünket, ettől jár át igazán az Istennek a végtelen irgalma, nagy vonalúsága, bűnbocsátó szeretete. De hogy ne fogalmazzak ilyen romantikusan, hadd térjek vissza Luther kiskátéjához. Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával. Innentől kezdve lesz ennek igazi értéke, hogy az Isten bennem akkora fantáziát, akkora lehetőséget, akkora értéket lát, hogy még ilyen áron is érdemes ezt a szövetséget fölkínálni értem. Mit tehetek? Azt tehetem, hogy igyekszem magamban a jó és a rossz közötti különbséget rendben tartani. Hogy nem félek rossznak nevezni azt, ami rossz. És nem félek meghatódni a szívem mélyéig azon, ami jó. Hogy számomra ez ne legyen összekeverhető, hogy ne álljon túltágast minden az életemben. Hiszen az Ószövetség is ezt mondja, hogy az ember életének a nagy tragédiája az a pillanat, amikor a jóról elkezdi azt állítani, hogy rossz, és a rosszról elkezdi azt állítani, hogy jó. És onnantól kezdve minden szabad, és onnantól kezdve minden megtörténhet. Hadd ne kelljen 20.-21. századunk különböző nagy fordulatait ehhez illusztrációnak használnom. Közelebb van ez a baj, mint gondolnánk. Közelebb van az életünk valóságához, mint amennyire ezt tudatosan szoktuk gondolni és mondani. És amikor ezzel szembenézünk, akkor viszont nem szabad elveszteni azt, hogy számunkra a jó is valóság. Hogy nem egyszerűen csak szép eszmékről beszélünk. Hogy nem valamilyen politikai ideológiából próbáljuk valahogy levetíteni a kereszténység mondani valójára, vagy az ige hirdetés valóságába azt, hogy mivel tudjuk bátorítani azokat, akik minket hallgatnak, velünk együtt kóstolgatják az Isten szavát és igéjét, hanem nekünk önmagában ott van a jóságról szóló világos beszéd. Hogy az Isten ezt a jóságot önmagában adja. Hogy ezt az Isten a lelkének erejével adja, hogy ezt a jóságot az Isten Krisztus pecsétjével, bizonyítékával helyezte bele ebbe a világba. Hogy mi nem egyszerűen próbálunk valami szépet, romantikusat, kedveset, andalítót, megnyugtatót, talán jó indulattal mondjuk, hogy valóban gyógyítót kikaparni emberi bölcsességekből és bibliai könyvekből, hanem azt mondjuk, hogy amikor a bibliai könyvek utolsó szavát is a világ körülöttünk lassan félreteszi, még akkor is ott van az élő Isten, aki a maga jóságával mindent jelezni tud nekünk, ami a mi üdvösségünkre és életünkre szükséges. Krisztus élő lelkére van szükségünk ehhez, mert a végső cél tulajdonképpen az, hogy ez mélységes meggyőződéssé váljon bennünk. A rossz tisztelete. Talán furán hangzik egy ilyen mondat egy ige hirdetésben, de tiszteljem azt a hatalmat, erőt, ami a rosszban megnyilvánul a világon. Ne becsüljem alá, ne becsüljem túl. Az életünket mindig ott rontjuk el, hogyha valamit alábecsülünk vagy túlbecsülünk. Érdekes megnézni a Bibliában is, hogy beszél a sátánról vele. Nem lehet csak úgy fokhegyről valamit oda nyomni, hogy akkor Isten velem van, te nem árthatsz nekem semmit. Ez nem ilyen egyszerű. Ismerjük a gonosz erejét. Ismerjük, hogy a gonosz ereje bizony ember tömegeket tud rávenni olyan dolgokra, amire önszántukból és a saját lelki indítatásaikból talán sose gondoltak volna. Az egyházat is képes volt ilyenre rávenni. És hát halkan jegyezzük meg, hogy önmagunkban való csalódásainknak is ez az egyik forrás, amikor rádöbbenünk, hogy mi mindenre lehetett bennünket is rászedni, amit sose lett volna szabad megtenni. Ilyen értelemben respektáljuk a rossznak az erejét és a hatalmát, reálisan számolunk vele, de még jobban bízunk abban, ami ennél is nagyobb. Hát ez a mi belső meggyőződésünk. Ez a levélíró szándéka. Hogy mindazok, akik hallják az ő hitét, bizonyságtételét, azokra átragadjon ez a bátorság. Hogy igen, még akkor is, ha minden bajt komolyan veszek, nagy okom van arra, hogy reménykedjek. Nagy okom van bízni az irgalomban, és ha magamban nem is bízhatom, mert nagyon sokszor kevés vagyok ahhoz, hogy a küzdelmeimet jól vívjam meg, de mindig ott lesz az Isten, ha hívom, és mindig ott van az erős szövetséges, aki mindannyiunkat keres. Kell ennél realistább bátorítás a mindennapokhoz? Kellhet-e nekünk annál nagyobb örömhír és jó hír, hogy a hitünk nem vallási elveken, nem évezredes bölcsességeken, sőt, nem is csak egyszerűen ismételgetett aranymondásokon, hanem a jóságos és szövetségét megtartó Isten jelenlétén múlik, áll és bukik, fordul meg, ez a mi életünk nagy lehetősége. Amen. Imádkozzunk. Isten, ó Szent Isten, te minden jó forrása, kinélkül semmi sincs, mi éltünket megáldja. Adj nékem épp testet, épp elmét, jó szívet, melyet ékesítsen jó lelki ismeret. A sorsom mostoha, kétségbe sose essem, Ha rajtam a kereszt, add, hogy bátran viseljem. A gonosz erején jóval hadd győzzek én. Tanácsoddal vezess utamnak éjjel én. Segíts, hadd végezzem minden dolgom serényen, készséges szolgaként, amit csak rendelsz nékem. Amit te jónak látsz, hadd tegyem azt meg itt. Kegyelmet kísérjen az örök életig. Amen.